Folytatódik az aréna. A műsor mai vendége Takács Ernő, az ingatlanfejlesztői kerekasztal egyesület elnöke. A lakó ingatlanokról, az ingatlanfejlesztésekről beszéltünk az elmúlt fél órában. Innen folytatjuk, hogy vajon csökkenhet-e a főváros és a kisebb települések közötti árkülönbség? Egyáltalán mi kell ahhoz, hogy ne legyen ilyen széles az olló?
Én azt gondolom, hogy a kormány gazdaságpolitikája jó helyen kapizsgál, vagy jó helyen jár akkor, amikor vidéki városfejlesztési modern városok programok, vagy modern falvak programok keretében próbálja az életminőséget és az élet feltételeket javítani vidéken is Magyarországon. Magyarul beruházásokat visz oda, munkahelyeket hoz létre. Ugye beszélhetünk most már Kecskemét, Debrecen, Győr sikertörténetéről, hogy hogyan tud egy regionális nagyváros kilépni ebből a szerepből, és egy még élhetőbb, még sikeresebb pályára hogyan tud állni. Én azt gondolom, hogy ez jó irány. Ennek következtében tudnak növekedni helyben a bérek, tudnak növekedni a szakképzett munkavállalók száma, tud az oktatás fejlődni helyben, és ezáltal be tud indulni az egészséges folyamat, aminek a révén kis gazdasági regionális központok tudnak létrejönni helyben, ahol aztán az életminőség is javul, és ahol aztán megjelenik a fizetőképes kereslet a lakástermékek iránt, a lakás, mint ingatlanpiaci termék iránt, és ezáltal tud különféle, így módon tud csökkenni ez a különbség. Egy konkrét példára, hogyha szabad utalnom, tegyük fel, hogy Budapesten jelenleg dolgozik egy mérnök, és kap egy jó ajánlatot Debrecenbe egy vezető autóipari vállalattól, és fogja a családját, és miután Debrecenben megfelelő oktatási intézmények vannak, megfelelő szociális háttér, megfelelő infrastruktúra, fejlődő város, dinamikusan növekvő város, azt mondja, hogy akkor megváltoztatja a lakóhelyét, és leköltözik oda, és ott viszont az igényei adottak, megmaradnak, és ő számára is akkor egy fejlesztő fejleszteni fog megfelelő lakásmegoldást. Tehát, hogy egy ilyen belső migráció is el tud indulni, nem csak a Budapest áramlásról beszélek, hanem Budapestről a vidékre áramlásról is, ami aztán az adott régiót húzza és el tud indulni. Tehát ezen gazdasági változtatások nélkül nem igen fog tudni csökkenni ez a különbség a lakásárakban a vidék és a budapesti árak között.
Önmagában az, hogy Budapesten emelkednek az ingatlanárak, nincsen felhúzó hatással, nincsen hatással vidékre. Ugye az MNB adatai szerint a második negyed évben Budapesten 20%-kal nőttek az árak, ezen időszakban vidéken mindössze 11,8%-kal. Szóval Budapest nem tudja így az egész régiót, vagy egész Magyarország ingatlanpiacát felfelé emelni árakban?
Nem, egyértelműen nem tudja így meghúzni az árazást, ezt mindig a helyi kereslet, a helyi piac dönti el elsősorban. A magyarországi folyamatok vannak olyan alpiacokon lezajló folyamatokról beszélünk, ami a másik alpiacnak a folyamatait nem befolyásolja, tehát attól független. Mondhatnák példaként Balaton és Hévíz példáját. Ugye Balaton régióhoz tartozik Hévíz, mégis egy teljesen külön logika alapján működik ott az ingatlanpiac, mint mondjuk a Balatonon, hiszen Hévíz egész évben működőképes, szemben a Balatonnal, ami csak igazából sajnos még nyáron működik, bár itt is vannak pozitív folyamatok. Tehát alpiac és alpiac között nem mindig van átjárás, és nem mindig van összefüggés, mindig ezt az adott alpiaci szereplőkhöz kell ahhoz képest kell vizsgálnunk.
Viszont akkor egy gyár, vagy mondjuk egy termálfürdő, az hatással lehet az adott településre, sőt gondolom a közvetlen környezetére is.
Egyértelmű. A gyárakban munkaerő kell, a munkaerőnek képzetnek kell lenni, az képzést, oktatást feltételez, a termálfürdőkben ugyancsak munkaerő kell, az megint megfelelő kereskedelmi vendéglátóipari végzettséggel rendelkező munkaerőt feltételez. Mind a kettő nagyon élőerőintenzív ágazat, a vendéglátás és a turizmus is, tehát feltételezi azt, hogy ott további munkavállalókra van szükség, tehát mindenféleképpen.
Mik az ingatlanfejlesztés és befektetés legnépszerűbb területei most? Mit építenek tulajdonképpen? Vegyük sorra, kezdjük mondjuk a lakóingatlanokkal. Mennyire népszerű? Azt említette, hogy 25 ezer építési engedély van, 40 ezer új lakás kellene évente.
Azt lehet mondani, hogy saját ingatlanfejlesztő kerekasztalon belüli tagvállalatainkat és tagvállalataink tevékenységét vizsgálva, hogy a lakásfejlesztői szektor az viszonylag alul reprezentált. Tehát nem jellemző, hogy a 22 tagvállalatunkból mindössze 5 foglalkozik lakófejlesztéssel, a többiek egyáltalán nem foglalkoznak lakófejlesztéssel. Ez is mutatja, hogy azért az összingatlan iparon belül, az ingatlanfejlesztési iparon belül a lakófejlesztés aránya nem jelentős. De ez egyébként így van a nemzetközi példákat is, ha megnézzük, hogy nem. Elsősorban kereskedelmi ingatlanok és irodaházak és ipari ingatlanok és szálloda ingatlanok azok, amelyek meghatározzák a magyar ingatlanpiacot is.
Melyik a legnépszerűbb ezek közül?
A legnépszerűbb az ezévi ingatlan befektetési piacot szemlélve az ingatlan befektetési tranzakciók legnagyobb része azok a kereskedelmi ingatlanok, kiskereskedelmi ingatlanok adásvételénél volt. Ugye 3 bevásárló központ is értékesítésre került idén, a Mamut, a Monpark és a Premier Outlet is, és ez közel 750 millió eurós tranzakciót volument mutatott, ami az év végéig várható 1,7 milliárdos eurós összpiaci forgalom egy nagyon-nagyon jelentős részét mutatja. Ezt követi az irodapiac, ahol ugyancsak számos nagy tranzakció volt, és aztán az ipari ingatlanok piaca. Tehát nagyjából ez a népszerűségi sorrend, amit konkrétan a tranzakciók számából és minőségéből tudunk következtetni.
És miért alakul ez ki, hogy a lakó ingatlan kevésbé, a kereskedelmi ingatlan pedig sokkal jobban? Egyszerűen a megtérülés, a várható haszon?
A lakó ingatlanok nem ingatlan befektetési termékek. A bérlakás az lenne, tehát hogyha ma Magyarországon megérné valakinek egy 40 lakásos bérházat építeni, mint egyébként volt ugye az 1900-as években a pesti bérház története, ahol is egyébként gyáriparosok és földesurak és hasonló vállalkozók vettek fel bankhiteleket és építették meg ezeket a körfolyosos pesti bérházakat, és pusztán a lakásbérlőktől beszedett bérleti díjból fizették a házmestert és fizették a bankhitelt vissza, és egy jó megtérülést tudtak maguknak előidézni. Ez jelenleg az alacsony lakásbérleti díjak miatt és a jogi szabályozás nem egyértelműsége miatt ez jelenleg nem tud működni.
Budapesten sem, hiszen lehet hallani, hogy 100 000 forint alatt szinte lehetetlen albérletet kapni, akár még Délpesten is, sőt 100 000 forint fölött van az átlagos albérletekért kifizetett összeg. Így sem éri még meg?
Nem éri még meg, tehát hogyha valaki kiszámolja azt, hogy mennyi egy 35-40 millió forint értékű lakás éves bérleti díja milyen bevételt jelent neki, és azt mondjuk 10 éven át tudja realizálni, nem jön ki a lakására, tehát az nem feltétlenül jó befektetés, olcsóbb jelenleg ezt bérelni hosszú távra, mint megvásárolni. Ugyanakkor azt hozzá kell tenni, hogy az a 40 milliós lakás érték is emelkedik folyamatosan, tehát ott is lehet eredményt és nyerességet realizálni, de itt egyelőre nem látszik az a feltétel, tehát a megépítési költség és a bérbadási költség között olyan különbség van, ami miatt egyelőre Magyarországon ez a modell nem tud működni, ezért mi a lakó piacot nem is tartjuk igazából befektetési terméknek, ott a fejlesztő megépítés eladja a tulajdonjogát, és abból realizálja a profitot. Ezzel szemben egy bevásárlóközpont esetében, vagy egy irodaház esetében kiépíti az üzlethelyiségeket, az irodahelyiségeket, bérbeadja azokat, és a bérleti díjból származó bevételt értékesíti, mint befektetési termék, és a befektetők ezt keresik. Tehát azért ezek a népszerű befektetési termékek, mert ezeket értik a befektetők, ezeket a termékeket, tudják, hogy hogyan működik. Hosszú távú szerződések vannak, 5-10 éves bérleti szerződések, ez a befektetőnek kiszámíthatóságot jelent. Ennek a jogszabályi környezete kialakult, garantálja a bérbeadói pozíciókat, úgyhogy én azt gondolom, hogy ez az oka annak, hogy a befektetők elsősorban ezeket a termékeket keresik.
És hogyha régiós országokat nézzük, hasonló a sorrend, kiskereskedelmi, iroda, ipari, és majd valahol a végén a lakóingatlan.
Igen, egyértelmű, hol kiskereskedelem, hol az iroda vezeti ezt a listát, attól függ, hogy éppen az adott piacon miből van nagyobb kínálat, tehát most Magyarországon egy darabig, miután ezek a nagy beáramlóközpontok elkeltek, most pár évig ez nyilván háttérbe fog szorulni, és jönnek az irodák, az irodaházak tranzakciói, de el lehet mondani, hogy ez a nemzetközi trendeknek egyező.
És akkor most részletesebben az irodapiacról beszéljen, kérem. Ugye Budapesten volt egy elég jelentős irodaépítési láz, irodaépítési boom. Ez lecsengőben van, vagy még most is ugyanúgy jelentős mennyiségű új iroda épül? Akár a fővárosban, de aztán utána kérem beszéljen vidékről is.
Hát az irodapiacra jellemző a budapesti Budapest központúság, tehát a magyarországi irodapiacnak a 90 pár százalék az elsősorban budapesti irodapiacról szól. Itt azt lehet látni, hogy valóban a válság előtt 2007-2008-ra csúcsra járatva működött ez a szektor, ez az ágazat. Ezeket a volumeneket most kezdjük utolérni, és most kezd ugyanabba a volumen nagyságba emelkedni az irodafejlesztések száma. Ennek két oka van. Egyrészt rengeteg befektető érdeklődik eladásra érett, eladásra fejlesztett A-kategóriás modern irodaház iránt, tehát van egy befektető igény. Másrészt a felhasználó oldalról a vállalkozások bővülnek Magyarországon, nem csak a GDP rekordméretű, hanem a gazdasági növekedés egyéb volumenet, egyre több munkahely létesül, minden vállalkozás bővülni szeretne, ehhez több irodaterület kell. Ugye mi ingatlanfejlesztők az üzleti infrastruktúrát szállítjuk a kereskedőknek, a raktárhelyiségekkel, az üzlethelyiségekkel, a vállalkozásoknak az iroda területekkel. Tehát amikor a gazdaság lendületben van és megindul, akkor ezt az iroda piac is az első között érzi, és ekkor vágnak bele a fejlesztők újabb irodaházak építésébe, és nem pusztán spekulatív alapon, magyarul nem tudom még kinek fogom bérbe adni, de megépítem, mert előbb-utóbb a piacon igény lesz rá, hanem előszerződésekkel biztosított bérlők számára. Számos ilyen sikertörténet volt az elmúlt 2-3 évben. A legismertebb talán a Telekom új székháza, ami a Grupa Maréna mellett épült, ami egy ilyen egybérlő által hosszú időre kibérelt irodaházfejlesztés volt, ahol a fejlesztő már tudta az építkezés kezdetekor, hogy kinek fogja bérbeadni az ingatlant. Ezzel szemben pedig vannak spekulatív fejlesztők is, most már egyre többen a piacon, hiszen van finanszírozás, van forrás, van befektetési piac, ami az exitet biztosítja a fejlesztőnek, és ezért belevágnak spekulatív alapon 20-30%-os elértékesítettség mellett ezekben a fejlesztésekben.
Meg lehet határozni azt, hogy Budapest mely területein a legkapósabb az irodaépület? Hol szeretnek a legjobban befektetni, illetve hogy hova mennének leginkább a bérlők?
Egyértelműen meg lehet határozni, a legsikeresebb irodafejlesztési helyszín a Budapesten a Váci úti folyosó vagy koridor, ahogy mi hívjuk. Akit ez a téma jobban érdekel, azoknak ajánlom az ingatlanfejlesztőkerek azt egyesület honlapjáról is letölthető Váci úti irodafolyosó történetéről szóló kiskönyvünket, ami feldolgozza ezt a jelenséget, hogy ez hogy alakult ki, hogy hogy épült ki itt ez a rengeteg irodaház, és mi ennek az oka. Tehát ez egyik legsikeresebb alpiac, ezen kívül van egy délbudai rendkívül népszerű irodapiac, ami kezd felzárkozni a Váci úti irodállományhoz.
Ez hol van körülbelül?
Ez a Lánymenyosi hídtól délre, az a Szerémi út, Budafoki út irányában, ott megjelenő irodaházak és irodaparkok rendkívül népszerűek, és emellett természetesen a belváros, az 5. kerületi irodaépületek, és az a megfigyelhető trend egyébként, hogy a belvárosi irodapiac is virágkorát éri, és ott érhetők el a legmagasabb bérleti díjbevételek, tehát ott ilyen 26 euró per négyzetméter körüli bérleti díjbevétel is realizálható.
És ez a Váci úti korridor, ez folytatható? Mert hogy egy idő után elfogynak a területek, a szabad telkek, bár még vannak olyan ingatlanok, amelyek talán nem a legmodernebbek, és nem feltétlenül maradnak még fent 20-30 évig, de a belvárosra talán kijelenthető, hogy megtelt, ott azért sokkal nehezebb építkezni, de a Váci úton nem hasonló a helyzet már?
A Váci úton is a fejlesztési területek fogynak, tehát egyértelműen ez megállapítható, de több százezer négyzetméter fejlesztése zajlik jelenleg is a Váci úton. Hát nyilván, ahogy ilyenkor lenni szokott, ezek a területek egy idő után beépülnek, és akkor újabb helyszíneket kell találni irodafejlesztőknek, de addig, amíg van a piacon egy bejáratott helyszín, amit mindenki ért, egy nagyon jó közlekedési infrastruktúrával rendelkező helyszín, addig azt fogják a fejlesztők preferálni, hiszen a irodabérlők is azt a helyszínt preferálják, azt a lokációt preferálják, és így sokkal kisebb az ő kockázatuk.
És vidéken mondjuk egy gyár településével, vagy betelepülésével fellendül, vagy egyáltalán van ingatlanpiac, mármint irodapiac?
Bízunk benne, hogy lesz.
De akkor most még nem jellemző, hogy mondjuk Debrecen, Kecskemét elkezdtek legalább egy irodaházat építeni?
Elkezdtek, létesültek is, jellemzően az egyetemek környékén, az egyetemvárosokban létrejöttek ilyen inkubátorházak, és ami egy nagyon jó folyamat, egy nagyon egészséges gazdasági folyamat, hiszen az egyetemről kikerülő kis startup cégek számára biztosítanak elhelyezést, amelyből aztán később működő remények szerint sikeres vállalkozások lesznek, akiknek aztán szüksége van tényleges irodaterületre is. Úgyhogy az ingatlanfejlesztők folyamatosan monitorizzák a vidéki lehetséges helyszíneket, és egyáltalán nem zárkoznak el adott esetben egy vidéki helyszíntől is. Persze hozzá kell tegyük, hogy itt nem csak a helyi igény megalapozottsága lényeges kérdés, hanem az, hogy a befektetőknek is legyen egy elfogadható termék, egy debreceni irodaház. Ne csak Budapesten a Váci úton akarjanak vásárolni irodaházat, hanem fogadják azt el, hogy Debrecenben egy alkategényes irodaház egy megfelelő bérlővel ugyanolyan jó befektetési termék, mint egy budapesti.
És lehet ugyanolyan jó befektetési termék? Hogy látja?
A nemzetközi példák azt mutatják, hogy igen. Tehát igenis a városrégiók, hogyha végignézzük Európában, nem pusztán a fővárosok irodapiaca tarol, hanem működnek a vidéki nagyvárosok irodapiaca is, nyilván más árazással, de igenis működnek és tudnak megfelelő hozamot biztosítani a befektetőknek.
Látható ez itt a közép-európai régióban is, Csehország, Szlovákia, Románia, Lengyelország?
Elsősorban Lengyelországban látható, ott ugye, ahogy mondja a szakirodalom, a secondary cities, tehát a másodlagos városok, ugye Lengyelország abban a szerencsés helyzetben van, hogy közel 10 egymillió lakos körüli nagyvárosuk van, tehát ott a gazdasági erő is ezek között jobban el tud oszlani, és ott egyértelműen jelen vannak ezek az irodapiaci termékek, de ugyanez igaz Németországra is, ugyanez igaz Franciaországra is. Egyéb kelet-európai országokban, Szlovákiában is ugye azért van egy, meg Csehországban is van egyfajta vízfejűség, mint jelenség, akár csak Magyarországon, de ott is vannak már erős vidéki iparvárosok, ahol ez a jelenség elkezd megváltozni.
És akkor térjünk rá az ipari ingatlanokra. Ezen a területen mi a helyzet most?
Az ipari ingatlanoknak az üresedési rátája az nagyon alacsony. Ez azt jelenti, hogy a már megépített és bérbeadással működtetett ipari ingatlanok kínálata beszűkült, tehát további új építésekre van szükség, és éppen ezért a szereplők már spekulatív alapon is belefognak új csarnokok építésébe, mert azt látják, hogy a kereskedelem bővül. Ugye ezek logisztikai parkok jellemzően, ezek az ingatlanok, ami egy háttérlogisztikát feltételez. A kereskedelem bővülésével, az online kereskedelem bevezetésével hallatlanul fontos lesz az üzlettér, az eladótér mellett a raktártér, ahonnan kiszállítják az árut, már közvetlenül adott esetben a vásárlóhoz, nem pedig az üzletbe, és ott ezeket a munkákat, csomagolás és egyéb dolgokat intézik, tehát mindenki úgy látja, hogy ez a piac egy jelentős bővülésben van, és ennek megfelelően több tízezer új négyzetméter épül.
És itt elmondható az, ami az összes többi ingatlan típusnál nem, hogy nincs meg ez a vízfejűség, hogy nem csak Budapest van a központban, éppen azért, mert helyi, lokális elosztó központokat kell létrehozni, hanem vidéken is vannak ilyenek?
Egyértelműen elmondható. A budapesti logisztikai piac, city logisztikai piac egy alpiac, de jellemzően az ország több pontján és több részén, elsősorban természetesen az autópályák, az új autópályák környékén megjelennek ezek a fejlesztések, hiszen kézenfekvő, hogy egy regionális személettel működtet egy logisztikai szolgáltató, egy logisztikai logisztikai hálózatot, vagyis Dél-Magyarországra, Észak-Magyarországra, Kelet-Magyarországra is keres pozíciókat és keres épületeket.
És mondjuk itt is azért az sajnos elmondható, hogy Budapest a legfrekventáltabb, vagy éppen ellenkezőleg akár a nyugat-magyarországi régió városai vagy egyes ilyen területei is felveszik a versenyt, vagy akár le is hagyják Budapestet? Hogy van ez?
Egyelőre Budapest a legfrekventáltabb, egyelőre Budapestről intézik a vidéki logisztikát is, egyelőre az M0-ás körgyűrű belüli területekről, tehát azt kell mondani, egyelőre ez a megfigyelhető jelenség, de nyilvánvaló, hogyha a termelés és a gyártás lehúzódik vidékre, Győrbe, Kecskemétre, Debrecenbe, Szegedre, akkor nyilván ez a jelenség is módosulni fog, hiszen manapság már a logisztikai szolgáltatók is a termelésgyártás környékére szervezik a szolgáltatásaikat.
Hogyha egy tágabb kitekintést nézzünk ingatlan befektetés szempontjából, Európában mennyire népszerű város a fővárosok között Budapest?
Nagyon népszerű város. Azt kell mondanunk, hogy jelenleg Budapest ilyen értelemben a legkeresettebb desztináció ma Európában. A turizmus, a turisztikai ágazat elképesztő eredményeket produkál. Lehet látni, hogy éppen a legutóbb közzétett 5% körül GDP növekedésben is a turizmus és a turisztika ágazat milyen nagy mértékben vette ki a részét. Ez elsősorban Budapest idegenforgalmi iparáról szól. Úgyhogy azt lehet mondani, hogy nagyon népszerű helyszín, és nem csak turisztikai szempontból, hanem városrégió szempontjából is nagyon sok vállalat kíván ide betelepülni és vállalkozást indítani.
És hogy lehet ezt felpörgetni, vagy hogy lehet erre az igényre ráépülni, ráépíteni akár az ingatlanfejlesztésben, akár a beruházásban? Hogy lehet ezt kihasználni?
Hát egyrészt a turisztikai ágazat fejlesztésével, tehát hogy még több szálláshelyet kell tudnunk biztosítani, még több vendéglátóhelyet kell tudnunk biztosítani. Örvendetes, hogy a reptér, ahogy fejlődik, hogy próbálja meg az egyre növekvő utasszámhoz igazítani és bővíteni a reptéri kapacitást. Tehát ez is egyfajta módszer. Másrészt pedig nyilvánvaló, hogyha valaki jól érzi magát egy városban, jól érzi magát egy gazdasági régióban, és egyébként meg üzletember, és egyébként vállalatnál dolgozik, akkor egy pozitív képe alakul ki egy adott országról, egy adott gazdasági régióról, és az már nagyon közel hozza az üzleti lehetőségeket is. Tehát ezek azok a pozitív multiplikatív hatások, amiket mindenféleképpen ki kell használni, és ezt már látjuk a mindennapokban is, hogy ezek hogyan kerülnek át aztán az irodapiacra, aztán hogyan kerülnek át az egyéb üzleti területekre.
Hogy látja, jól sávfárkodunk ezzel a lehetőséggel? Természetesen ingatlan befektetés vagy ingatlanok építése szempontjából.
Én azt gondolom, hogy Budapest főváros és a Magyar Turisztikai Ügynökség nagyon jó úton jár ebben az irányban, és a HIPA is, aki a magyar kormánynak a befektetési ügynöksége is próbálja ezeket a kedvező helyzeteket kihasználni erre a célra. Én azt gondolom ingatlanfejlesztőként, hogy abban a városban vagy abban az országban, ahol a kormány a fővárossal együttműködik, közös fejlesztési tanácsot üzemeltet, több milliárd eurót költ a városra, az infrastruktúrára, ott minden ingatlanfejlesztő szívesen fejleszt és szívesen hoz befektetőket, és szívesen vállal tovább üzleti kockázatokat, mert azt látja, hogy ebből a multiplikatív hatásláncból ő is kiveheti a részét.
Köszönöm, hogy itt volt velünk. Az Aréna mai vendége Takács Ernő, az Ingatlanfejlesztői Kerekasztal Egyesület elnöke volt. A műsort visszahallgathatják az infostart.hu oldalon, illetve megnézhetik az Inforádió YouTube csatornáján. A műsor elkészítésében Szécsi Ágnes és Módos Márton főszerkesztő vett részt. A műsorvezetőt Király István Dánielt hallották. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra!